Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást kap Miskolc a leégett barlangfürdő újjáépítésének első ütemére, jelentette be Tóth Szántai József, a város polgármestere. A Miskolc-Tapolcai barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete tavaly szeptember 6-án éjszaka égett le. A közel 1000 négyzetméteres főépület használhatatlanná vált. Később a tűzvizsgálati jelentésről szóló határozatban az derült ki, hogy a szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a tűzhöz. Januártól a kormányablakokban is elindult a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. Az idei évben is ingyenesen juthatnak tűzifához a kis településen élő nyugdíjasok és családok. A szociális tüzelőanyagprogram 180-200 ezer háztartásnak nyújt segítséget az önkormányzatokon keresztül. Az állami erdészeti cégcsoport egy hónappal a határidő előtt lényegében teljesítette az igényléseket. A tüzelő folyamatosan érkezik a programban résztvevő helyhatóságokhoz, jelentette be az Agrárminisztérium. Rovarszennyeződés miatt az Életfa Élelem Kft. Visszahívta a forgalomból a konyhakész hántolt árpa főzőtasakban 2x125 g terméket, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a forgalomból kivont termék minőségmegőrzési ideje 2025. február 28. A terméket az Életfa Élelem Kft. Gyártja és az Ocean Magyarország Kft. Forgalmazza. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el. A visszahívott terméket az Ocean áruházakba vissza lehet vinni, és azt a vásárlást igazoló nyugta nélkül is kicserélik, közölte a Nébih. Új innovatív kereskedelmi egységet nyit az Ocean Magyarország a fővárosban. Az okos üzlet lényege, hogy a vásárló applikáció segítségével bármikor be tud menni az üzletbe, vásárolhat és fizethet, közölte a kereskedelmi vállalat. Az új üzletformátum 18 négyzetméteres lesz, napi 24 órás nyitvatartással. Alkoholt és más korhatárhoz kötött árucikket nem árulnak majd. Az Ocean saját márkás termékei ugyanakkor itt is megjelennek. Az üzlet várhatóan február végén nyit meg, közölte a vállalat. 2025-ben a minimálbér 9%-os növekedésével az őstermelők személyi jövedelemadó fizetési kedvezményeihez kapcsolódó értékhatárok is emelkednek. Az idei évre vonatkozó bérmegállapodásnak köszönhetően a 9%-kal növekvő minimálbér szintje miatt ezzel arányos, 9%-kal magasabb árbevételi értékhatárok mentén kedvezőbben adóznak majd az őstermelők. Az új értékhatárok alapján, amennyiben az őstermelő a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint általány adózónak minősül, és a 2025 évi tevékenységéből származó bevétele nem éri el az 1.744.800 forintot, nem kell jövedelmet számolnia és adóbevallást sem kell benyújtania majd 2026-ban. Ha a bevétele ezt az összeget meghaladja, akkor a teljes bevételt figyelembe véve kell a jövedelmét meghatározni. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka képződött köd az északi középhegység tágabb környezetében tartósabban megmarad. A legtöbb helyen viszont változóan felhős időre van kilátás, általában több órás napsütéssel. A ködös tájakon előfordulhat szitálás, illetve este felé északnyugaton kisebb eső, zápor. A Dunántúlon időnként megerősödik, másutt megélénkül a déli-délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között, a tartósan borult párás vidékeken 10 fok alatt valószínű.
Az úton, te erőt adsz, mely nem hagy. asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Vantal Gábor, Schnitta-díjas éttermémestert szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Az ünnepek után vagyunk. Most a mai műsorban próbáltunk olyan receptekkel készülni, amelyek egy kissé a gyomrunkat tehermentesítik. Elsősorban ilyen recepteket gyűjtöttön össze most egy csokorba kedves hallgatóink számára?
Igen, én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi hallgatóját. Elteltek az ünnepek, ebben az időszakban mindig minden család törekszik arra, hogy a vendéget vár, vendégül lát valakit, akkor olyan ételekkel kínálja, ami hagyományos, és bizony ezek eléggé megterhelik az emberek gyomrait. Éppen ezért most az ünnepek után már arra kell törekednünk, hogy egy kicsit ezt a túlterített gyomrot picit könnyebb ételekkel pótoljuk, és kevesebb energiát vigyünk a szervezetbe. Éppen ezért ezeket a recepteket próbáltam összegyűjteni, és ebből kínálnék most a hallgatóknak egy csokrot.
Ebben a csokorban leves, főétel, desszert egyaránt szerepel majd?
Igen, szeretnék kínálni előételt is, főételt is, levest is, és egy kis desszertet is, ki kívánsága szerint, vagy igénye szerint tud esetleg majd ebből válogatni.
Következzenek akkor a konkrét receptek.
Valóban, tehát, mint említettük, túl vagyunk az ünnepeken, és visszatérünk a szorgos hétköznapokhoz. A megtelt gyomrot nem árt, hogyha egy picit könnyítünk rajta, könnyebben tudunk, reméljük, mozogni is, hiszen ebben az időszakban ezektől a zsírosabb vagy tartalmasabb koleszterin gazdag ételektől volt a konyhánk, az asztalunk tele. Ezért inkább most olyan húsféleségeket, esetleg hús nélküli ételeket próbálok majd kínálni, amelyek ezt tudják majd helyettesíteni. Az első ilyen ételünk egy füstölt csirke saláta gyümölcsökkel. Tehát ez a füstölt csirke saláta, mint említettem, ez először is rizst kell, hogy készítsünk, a hagyományos rizst esetleg kiegészíthetjük vadrizssel. Ezt a rizst elkészítjük a hagyományos módon, tehát egy kétszer akkora mennyiségű vízzel kell, hogy felöntsük a rizst, mint amennyi a rizs mennyisége, és fedő alatt pároljuk, hagymával, egész fejhagymát teszünk bele, és amikor a rizsünk elkészült, akkor ezt külön tesszük az elkészülte után. Közben a csirkét el kell, hogy készítsük, meg kell, hogy süssük. Akár egész csirkét sütünk, akár csirke különböző részeit, gondolok itt csirkemellre, esetleg csirkecombra is. Ezt a megsült csirkét, ezt követően börtelenítjük, és a csontjait is kiszedjük. A sült csirkének a húsát vékony metéltre vágjuk, és ezt a kihűlt, vékony metéltre vágott csirkehúst keverjük össze a vadrizses párolt rizsünkkel. A elkészült alapba, tehát ebbe a rizses alapba keverünk narancshéjat, reszelt narancshéjat, a narancsnak a levét kifacsarjuk, és egy olyan 3 kanálnyi evőkanálnyi narancslevet is tehetünk hozzá. Ez tetszés szerint növelhető, vagy kevesebbet is adhatunk hozzá, és ezt követően ízesítjük a hagyományos fűszerekkel, sóval és borssal leginkább. A tálat, amiben ezt a csirke salátát beletesszük, kibéleljük salátalevelekkel, és azt az összekevert salátát belerakhatjuk a tálunkba, és a tetejét ananász, illetve narancs szeletekkel díszíthetjük. Egy könnyű, aránylag jól fogyasztható étel, és nem kell hozzá túl nagy szakástudomány, hogy ezt elkészítsék a hallgatók. A következő olyan ételünk, amelyet kínálhatunk a vendégeknek, az pedig egy citromos csirkehúsleves, amely akár egy tál ételként is fogyasztható. A csirkehúst hagymával, zellerrel, sárgarépával, egész borssal és egy kevés citromhéjjal, kaporral feltesszük főni. Körülbelül egy 1,5-2 liter vizet teszünk a szokásos mennyiséghez. Felforraljuk, majd ugyanúgy, mint egy húslevest, felforrás után le kell, hogy habozzuk, és utána csendesen elkezdjük főzni, úgy, mint egy igazi húslevest. Amikor elkészült, megfőtt a húsunk, ezt kivesszük a levesből, és tiszta tálba átszűrjük a levesünket, a zöldségeket kiszedjük belőle, és újra felforraljuk ezt az alaplevet, ekkor teszünk bele rizst, egy kevés rizst, és egy 8-10 perc alatt ezt puhára főzzük, ezt a rizst ebben az alaplében. A csirkehúst, amikor kivettük, mint említettük, megfőtt főtt csirkehúst, ezt ugyanúgy, mint az előző receptnél vékony metéltre szeleteljük fel, és innentől kezdve ezeket az alapanyagokat, tehát a zöldségeket, az előbb említett zöldséget és a csirkehúst visszahelyezzük a levesbe, újra felforraljuk, és a vendégek elé tálaljuk, tesszük. Egy nagyon kellemes üdítő, és egy nagyon ízletes leves, hiszen nem nehéz étel, abszolút nem nehéz étel, olyan ételt kapunk, amely a főételt is helyettesítheti, hiszen eléggé tartalmas levesről van szó, ugye benne van a főtt hús, a zöldségek, illetve maga a rizs, amely egy igazán kellemes ételt kínál a vendégeink számára.
És mitől görög és mitől citromos ez a leves?
Igazán azért görög ez, mert ez a leves a délvidéken éppen azért egy üdítő levesként, egy könnyen kezelhető üdítő levesként fogható fel, és azért is citromos, mivel a friss citromlevet is kell, hogy csavarjunk ebbe a levesbe, attól egy kicsit savanykás, pikáns lesz az ételünk, és ez csak a legvégén kell, hogy belecsavarjuk a citromlevet, mert akkor túlságosan savanykás lesz a levünk, tehát szinte tálalás előtt készítjük el ezt az egészet. És mivel itt van a téli vadászati szezon, ilyenkor mindig szoktam ajánlani, hogyha a Szent István Rádió megtisztel, hogy a hallgatóknak recepteket tudjak mondani. Ebben az időszakban mindig szoktunk a hallgatók részére vathúsból készült ételt mondani. Most egy fácánt szeretnék pórihagymával és lencsével kínálni a kedves hallgatóknak. A fácánt azt tudjuk, hogy nagyon alacsony zsírtartalma miatt szeretjük, és nagyon sokan ebben az időszakban hozzá is tudnak jutni a fácánhúshoz. A fácánhúsnak ugye az a lényege, hogy száraz, éppen ezért az elkészítésnél nem árt, hogyha egy picit begöngyöljük békönszalonával, vagy egy sonkával, egy pármai sonkával. De ez alá, a pármai sonka alá tehetünk különböző zöld fűszereket, gondolok itt zsájára például, vagy egy tehetünk alá egy kis koriandert, amely teljesen mást ízt ad ennek a fácánunknak. A lényeg az, hogy a sütőt elő kell, hogy melegítsük, egy olyan 180-200 fokos hőfokra kell, hogy előmelegítsük a sütőt, ezt követően az előbb említett begöngyölt fácánt, amelynek a gyomrát almával és zöldfűszerrel bélelhetünk ki, egy kis ciknarancsokat is tehetünk bele, ez elveszi a hasüregnek azt a kellemetlen illatát, ízét, és a sütés alatt egy nagyon kellemes ízt ad a belerakott zöldségek, illetve a alma, gyümölcs, és ettől kezdve ebbe az előmelegített sütőbe elkezdjük sütni a fácánunkat. A mellett nem árt, hogyha bekenjük egy mézes mustárral, mielőtt ezt a sonkát ráteszünk, vagy szalonnát ráteszünk, bőkönszalonnát, hiszen ettől megint egy olyan kellemes ízt kaphat, amely a vendégeink számára nagyon jó lesz. Egy nagy ovál tálban hőálló, kikenjük valamilyen vajjal, általában margarin, főző margarin szoktak erre használni a háziasszonyok, és ebbe alulra bevágunk pórihagymát, karikára vágunk pórihagymát, beletesszük a lencsét, ha tudunk zöld lencsét szerezni, akkor zöld lencsét tegyünk bele, és tehetünk bele ide is egy kis zöld fűszereket, kakukkfüvet, zsáját, ide tehetünk fokhagymát, és érdekes módon tehetünk bele aszalt gyümölcsöket, mondjuk egy aszalt sárga barackot, vagy hogyha hozzá tudunk jutni egy aszalt körtét is ez az ételhez. Erre helyezzük aztán rá a fácánokat, és fel kell, hogy öntsük egy pároló lével, ezt úgy szoktuk nevezni. Mindig szokott oda haza maradni egy kis húsleves, ha nem húsleves, akkor ha nincs oda haza, akkor esetleg egy húsleves kockából tudunk rövid idő alatt egy ilyen alaplevet készíteni, ezzel felöntjük, és betesszük a sütőbe. Egy olyan 40-45 percet kell, hogy süljön így a fácánunk, és arról igazán akkor tudunk meggyőződni, hogy elkészült-e vagy sem, amikor a fácánnak általában a combtövét szoktuk megszurkálni, és amennyiben már nem jön belőle folyadék, akkor általában elkészült a fácánunk, és tálalható. Ekkor ezeket a fácánokat kiszedjük a sőt hőálló tálunkból, és félretesszük, a lencsét megkeverjük, ha száraznak találjuk, akkor még egy kis alaplevet adhatunk hozzá, hogy egy kicsit párolódjon át, visszatesszük a sütőbe, amennyi idő kell, még neki egy 10-15 perc addig párolhatjuk, és ezt követően a fácán feldaraboljuk, ugyanúgy daraboljuk a fácán, mint egy házi szárnyas, tehát a melleit, a combokat elválasztjuk a testrésztől, és visszarakjuk ezt követően a hőálló tálba, és kakukkfűvel, zsája, ágakkal és narancs gerezdekkel díszítve rakjuk ezt követően a vendég asztalára. Azért is aktuális, hiszen lencsével készül, és itt az új év után, hogy elmúlt az új év, még bizony aktuális lehet az, hogy gazdagságot kívánjunk itt hozzátartozóinknak, családtagjainknak. Éppen ezért a lencse erre egy kiválóan alkalmas étel. És most engedjék meg, hogy a fiataloknak is kedvezünk, és készítsünk nekik egy almás csirkeburgert, hiszen ma már ez a dolgok természetesen betörnek a háztartásokba is. Hogy mitől is lesz almás, és mitől lesz csirkeburger a neve ennek az ételnek, azt rögtön is fogom mondani. A lényeg az, hogy a ledarált csirkehúsba almát reszelünk, ezzel lazítjuk, és tetszés szerint tehetünk bele akár savanykás, akár édes almát, ez attól függ, mi van odahaza, vagy miért tudunk vásárolni. De hogyha még édesebbre szeretnénk, akár egy kevés csipke ízzel is ízesíthetjük, vagy bármilyen gyümölcs ízzel ízesíthetjük ezt a húspogácsánkat. Ezt követően a hagyományos módon zsemlébe vagy puffancs tésztába kell, hogy majd a kisütött hamburgerünket, a csirke hamburgerünket helyezzük. Ugyanúgy készítjük laposra el, lapítjuk ezt a összekevert almás csirkehúst, tehát kell bele természetesen tojás is, hiszen anélkül nem igazán fasírt a fasírt. Fűszerek kellenek bele, tehát a hagyományos fűszerek, zöld fűszereket tehetünk bele, akár petrezselyem zöld. Ezt követően pedig a hagyományos módon, mint ahogy említettük is, ellapogatjuk a kerekformára formált húspogácsánkat, és kisütjük valamilyen zsíradékba. Mint említettük, az alma az lazítja ezt a húspogácsánkat, éppen ezért egy különleges ízt is ad neki. Ha esetleg gyümölcslekvárt teszünk bele, az pedig egy kellemesen pikáns ízt adhat ennek az egésznek. Majd a zsemlét és a puffancsot, attól függ, hogy mibe tesszük, egy édes puffancsba is tehetjük. Mindkét oldalát, tehát a vágás felületnél mindkét vágott felületét nem árt megpirítani egy kicsit. Megpirítjuk, ebbe ugyanúgy tehetünk zöld salátalevelet. Az alját kikenhetjük egy kevés mustárral, egy kevés ketchuppal, és erre tegyük rá a kisült csirkeburgerünket, és érdekes módon én azt szoktam még javasolni, hogy egy kis mézzel kenjük meg, ha ilyen húst készítünk, kis mézzel kenjük meg a felső részét a zsemlénknek vagy a puffancsunknak, és ezt követően összezárva, picit rámelegítve, nagyon kellemes étel lehet a mai fiatalok számára, hiszen őnekik is tudunk kínálni és javasolni ételt.
Ez nagyon praktikus és hasznos jó tanács volt, köszönjük szépen. Drága nagymamám és nagyapám nagyon szerettek együtt főzni, és amikor még erre volt lehetőség, nagyapám is élt, akkor mindig azt mondta, hogy ízlik-e az étel, szívem, lelkemet beletettem. Már szokták mondani, hogy az néha kevés, több minden kell abba. Abban az esetben, hogyha a háziasszonyok véletlenül elsózzák, vagy nem úgy sikerül egy-egy étel, túlfűszerezik, vannak ezekre az esetekre is jó tanácsaink, amelyekkel még megmenthető az az étel?
Igen, erre is vannak praktikumok, amelyeket rákészülhetünk. Ezeknek az a lényege, hogy a főzés is olyan, mint egy kémiai folyamat. Tehát itt is bemegyünk a laborba, idézőjelbe téve a laborba, és attól függ, hogy milyen arányokban készítjük el az ételeket, ugyanúgy sikerülhet, illetve kevésbé sikerülhet egy-egy ételünk. Egy-egy elhibázott lépés a főzés folyamán mindent tönkretett, amit addig felépítettünk, vagy éppen elterveztünk, éppen ezért túlfőzhetünk, vagy éppen nyers maradhat egy-egy étel, esetleg oda is kozmálhat. Hogy mikkel is tudjuk ezeket igazán egy picit javítani, orvosolni, arra adnék egy-két tanácsot. Például, hogyha túlsózunk egy ételt, ugye a legegyszerűbb is, azt hiszem, hogy nagyon sok háziasszony ismeri, de biztos van olyan hallgatók között, aki kevésbé ismeri ezt a módot, az az, amikor ebben az esetben burgonyát tegyünk az ételbe, szeletelt burgonyát tegyünk az ételbe, és ez a szeletelt burgonya felszívja a sót az ételből, összeszedi, azt viszont ne felejtsük el ezt a burgonyát a tálalás előtt ebből az ételből kivenni, hiszen akkor természetesen egy tömény burgonya maradott. Na most még egy praktikum ugyanebben az esetben, hogyha túlsózunk valamit, akkor még fel lehet engedni egy kevés vízzel vagy alaplével ezt az ételünket, különösen a levesről van szó, csak utána kell még újra főznünk, hogy valamelyest távozzon el a gőzölögjön, párologjon el belőle, tehát egy kicsit enyhítsünk azon a híg tartalmon, ami ebből ezután keletkezhet. Na most tehetünk az ételhez, ha édeset főzünk, akkor egy kis cukrot vagy egy kis mézet, ami ugyancsak a sót, az elsózott ételt még egy picit helyrehozhat. De ugyanez igaz, hogyha savanykás az ételünk, akkor egy kevés ecetet, esetleg citromot is tehetünk bele, csak erre is vigyázni kell, hogy hogyan fűszerezünk. Na most mik szoktak még történni? Esetleg túlfőzzük a zöldségeket, hiszen előfordul egy-egy saláta készítéshez, túlfőzünk a zöldségeket, akkor picit változtatnunk kell az elkészítésén, hiszen abból a túlfőzött zöldségből igazán már salátát nem tudunk készíteni, viszont egy nagyon kiváló és nagyon kellemes krémleves tudunk belőle készíteni. Ehhez annyi szükséges, hogy a túlfőzött zöldségeket pépesítsük, túlmixoljuk össze, és egy tejszínnel készítsünk belőle egy kiválóan fogyasztható krémes levest, akár brokkoli, akár zöld borsó krémlevest, akár sárgarépa krémlevest is, sőt, sütőtök krémlevest is lehet ebben a téli időszakban készíteni. Mi történhet még? Túl csípős az ételünk, tehát magyarul valami erős fűszert tettünk hozzá. Ebben az esetben nem árt, hogyha nyers krumplit teszünk ismételten az ételbe, hiszen ez ugyancsak összeszedheti ezt az erős csípős ízt, és ezt követően tudjuk tompítani ezt az ételünket. És még egy praktikum, ebben az esetben meleg vízzel, tehát meleg vizet tegyünk az ételhez, és ez ugyancsak, ez a meleg víz ugyancsak tompítja az erős csípős ízt. Mit lehet még a konyhába elkövetni? Például előfordul, hogy a tésztánk kicsit nyers marad, amit megsütöttünk. Ha nem sül át mondjuk teljesen egy csoki torta például, akkor mit lehet csinálnunk? Akkor azt lehet csinálnunk, hogy ha nem sült át, akkor tálaljuk, vagy kínáljuk a vendégeknek mondjuk fagylaltal ugyanezt a tortát. Nem tortaként adjuk, hanem egy biskóta alapú krémmel megtöltött fagylaltot tudunk hozzá tenni. Különleges, látványos, biztos van általában odahaza minden háztartásban van valamilyen tejszín, ha más nem, akkor ezek a növényi tejszínhabok, amelyekkel tejszínhabot is tudunk ehhez a édességhez készíteni. Tehát ugye ez volt a nyers rész, az átsült részeket pedig akár gyümölcs darabkákkal, akár némi tejszínhabbal összekeverve egy kellemes kis morzsát tudunk készíteni, amely megint azt mondom, egy picit megdíszítve egy kis vágott gyümölccsel nagyon kellemes desszert lehet ezeken a téli hűvös hideg estéken.
Vantal Gábor, Snitta díjas éttermi mesternek köszönjük szépen a hasznos jó tanácsokat, és nem utolsó sorban a recepteket. Köszönöm szépen, hogy ismételten segítségemre volt, és remélhetőleg kedves hallgatóinknak valóban a gyomrukat kímélő ételeket tudtunk az elmúlt néhány percben ajánlani.
Én bízom benne, hogy ezekből tudnak majd válogatni, hiszen most már lassan itt a bőti időszakunk, bár előtte még itt van a farsang, amikor ugye a dínom-dánom az, ami jellemző, de ezt követően jön egy bőjt, amikor ugyancsak vissza kell, hogy fogjuk majd magunkat, de addig is használjuk ezt az időszakot, és ezekből a receptekből kívánom, hogy készítsenek el jó párat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szent olvasás, vagy isteni olvasás, aki kicsit tud latinul, és akkor azt gondolja az ember, hogy hát ez az, amikor reggel a BKV-n a napi evangéliumot elolvasom, gondolkodok róla egy picit, aztán visszarakom a zsebembe a telefont, és akkor megvolt a lectio divina. Ez egy nagyon jó gyakorlat, ha a napi evangélium.hu-t elolvassuk, de azért ennél egy kicsit több, nem kicsit több, sokkal több. Hogyha arról van szó, hogy a lectio divina, mint egyfajta módszer, akkor nyilván szeretnék erről úgy kézzelfogható dolgokat megosztani veletek, de hogy a módszer, a görög szó, ugye metodos, hogy van egy út, ami valahova vezet, ugye a lectio divina talán szegényes dolog lenne, azt mondanánk, hogy ez egy módszer, mert hogy attól isteni ez az olvasás, az a hit van mögötte, hogyha én kiteszem magam annak, hogy az Isten igéjével találkozom, nyitott szívvel, akkor pont az történhet meg, hogy az én imádságom az nem valami az életembe beszuszakolt dolog lesz, tehát hogy része lesz az életemnek valahogyan az Isten, hanem hogy arra csodálkozhatok rá, hogy én vagyok része az Isten életének. A lectio divina az végül is olyan fajta imádság, amikor hagyom, hogy az Isten igéje felülírja mindazt, amit én önmagamról, a világról, a másik emberről gondolok. És hogy ez megtörténhessen, nyilván ahhoz érdemes bizonyos dolgokat szem előtt tartani, vagy kereteket figyelembe venni. Akire többször fogok hivatkozni, Michael Casey, egy trapista atya, monasztikus világban ő egy ilyen nagy orákulum. Ő ezt a képet használta a könyvében nem, de amikor nekünk erről beszélt, hogy tehát a lectio divina, elmondom nektek, hogy micsoda. Amikor most ilyen 80 pluszos, amikor 70 éves voltam, akkor a kolostorban egy lépcsőről rosszul léptem, és leestem. És ott feküdtem a lépcső alján, nem tudtam mozdulni, testvérek kihívták a mentőket, és a mentős, mikor először odajött, és úgy megkérdezte, hogy látta, hogy szemkontaktus van, lélegzem, stb., akkor azt csinálta, hogy így finoman, de elkezdett nyomkodni, itt is, ott is. És azt figyelte, hogy hol sziszenek. Na hát ez a lectio divina, hogy oda ülünk az Isten elé, vagy egy könyvvel a kezünkben, ami a Szentírás, és engedjük, hogy így finoman nyomkodjon minket az Isten, és na, ahol sziszenünk, na, ott van dolgunk magunkkal. Sokkal líraibb kép, vagy nem ennyire hétköznapi, amit Damiani Szent Péter, a középkori kamalduli születő szerzetességnek egy nagy szentje használt. Ő azt mondta, hogy a lectio divina az, hogy a lelkünk az egy hegyi tó, amin néha viharok vannak, de amikor sikerül lecsendesíteni ezt a tavat, és akkor az Isten igéje, mint egy kő belehullik, és ennek a kis hegyi tónak a teljes felülete megmozdul, hullámok keletkeznek, és azt a tó partjai visszaverik, és utána már nem lesz ugyanaz a tó, még hogyha el is csendesül. Na hát ez a lectio divina, hogy így fogadjuk be magunkba az Isten igéjét. Egy néhány olyan alapvetés, amit mindannyian tudunk, de mégiscsak jó felidézni, hogy mi történik, amikor a Szentírás szavaihoz, mint az Isten igéjéhez közelítünk. Hogy mit jelent az, hogy az Istennek igéje van, és ezt nagyon érdemes hangsúlyozni, hogy a lectio divina annak a nagyon tudatos megélése, hogy az Isten igéje az az Isten cselekvése, a jelenléte, az Isten ereje, ami itt és most képes engem megszólítani, átalakítani, változást előidézni az életemben. Az Istennek van egy igéje, kezdetben volt az ige, és az Isten kezdeményez, cselekszik a világban, megszólítja Ábrahámot, megszólítja a választott népet, és ebből a cselekvésből, ebből a kezdeményezésből születnek emberi szavak, amiket mi megkaptunk a Szentírásban. És ezeknek a szavaknak a szövetében felsejlik egy minta, egy titok, az Atya örök titka, és ez a minta, ez az, hogy az Isten minket a halálból az életre akar vezetni. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy a húsvéti titok. Igazából az egyháznak a legnagyobb közösségi lectio divinája az a húsvéti vigília, hogyha felidézitek, hogy ott gyakorlatilag ezt a titkot éljük végig egész éjszaka, és a sok olvasmány az mind erről az egy titokról szól. Ugye amikor az Isten a Szentíráson keresztül beszél, Hans Urszon Baltazár ezt így fogalmazza meg, hogy a kinyilatkoztatás, mint cselekmény, az azt jelenti, hogy a fiú beszél az atyáról a Szentlélekben. A Szentlélek ihleti ezeket a szavakat, valahogyan az Isten cselekvését belekódolja, és ennek a titoknak, az összes ószövetségi igének van egy kicsúcsosodása, egy beteljesedése, amikor Isten végre emberként mondja ki magát, amikor megtestesül a Szentlélek által Szűz Mária méhében, és hogy Jézus az, aki minden írást beteljesít. De az egyházatják azt mondták, hogy Jézus a verbum ad breviatum, ő a lerövidült ige. Minden, amit Isten el akart mondani nekünk, azt Jézusban elmondta. És hogy ebben az eseményben, ami ott van, a Jézus esemény, ebben születnek új emberi szavak, amikből lesz az új szövetség. De ahogyan ezt a Dei Verbum nagyon szépen megfogalmazza, hogy Isten, aki egyszer beteljesítette az összes igét Jézusban, a Szentlélek által újra folyamatosan be akarja teljesíteni ezt. Hogy a Szentírás egy nyitott könyv. Hogy azt nem úgy vesszük kézbe, mint a tegnapi újságot, hogy valami megtörtént, és azt így megértjük, befogadjuk, hanem több utalás is van, aki Biblia olvasó, azt talán emlékezhet arra, hogy a János evangélium egyik lezárása nem pont a legvége, amikor azt mondja az evangélista, hogy hát Jézus még sok más csodát is művelt, és ha azt mind leírnák, akkor a világ összes könyve se lenne elég, és hogy itt János nyilván nem tekercsekre gondol, hanem az olvasóknak az életére gondol. Hogy az ige működése, ami a Szentírásban, a Szentlélek erejéből ott van belekódolva, az folytatódik. És a Szentlélek használja az emberi szavakat arra, hogy Isten erejét, Isten működését az életünkben jelenvalóvá tegye. Hát ugyanaz a lélek, amelyik Mária méhében foganta az igét, Jézust, ugyanaz a lélek tudja megnyitni számunkra az írásokat, és tudja a mi szívünkben is fogadni Jézust, az igét. Hogy valahogy ez az a nagy kontextus, amiben a Lectio Divina helyezkedik, tehát az a hit, az a tudás, hogy az írás az nem egy zárt könyv, hogy az Isten cselekvése az én életem nélkül nem teljes, hogy valahol azt szeretném, hogy az, ami az írásban benne van, az Istennek a működése konkrétan a húsvéti titok formájában, mintájában, az számomra is valóság legyen ma. Ma reggel, amikor leülök a kis fotelembe, és kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni. És ez azt a fajta fókusz áthelyezést kívánja meg tőlünk, és ez nekünk néha nehéz, tehát ezért mondtam, hogy picit más, mint a napievangélium.hu, mert hogy nem magamra figyelek, hanem az igére, amelyik engem meg tud lepni, sőt, meg kell, hogy lepjen, amelyik felül tudja írni mindazt, amit én gondolok, felül is kell, hogy írja mindazt, amit én gondolok. Hogy ezt a fajta teljességet keressük, hogy addig nem teljes a kinyilatkoztatás bizonyos értelemben, amíg az én életemben be nem teljesednek az írásnak a szavai. És ugye első lépésként egy kicsit vissza kell menni egy forrásvidékre, a Lectio Divinának a hagyománya, az a szerzetesség, a monasztikus szerzetesség világában született, hogy itt most nem ilyen régészetre hívlak benneteket, hogy csodálkozzunk rá, hogy jaj, hát igen, az sivatagi atyák, milyen szép volt az ő világuk, hanem hogy ebben a rövid néhány gondolatban olyan skilleket szerezzünk, olyan hozzáállást, olyan gondolatokat, amik segítenek minket abban, hogy megértsük, hogy mi a Lectio Divina, és talán kedvünk is támadhat hozzá. Sivatagi atyák világa, annyit érdemes róla tudni előjáróban, hogy ezek az emberek valamilyen formában extrém módon kiszolgáltatták magukat annak, hogy az Isten igéjéből éljenek. 4. században vagyunk, és nagyon sokan, több ezeren kimentek lakni a sivatagba, és úgy élnek keresztény életet, hogy a szentségi élet, mint olyan, az azért abban a korban nem úgy nézett ki, az akkori korban a szerzetes élethez a napi szentmise nem tartozott hozzá, sőt volt, aki évente egyszer ment el misére, és ráadásul, aki egyedül él, ott ugye pap is kevés volt ez a mondás, ugye a sivatagi atyák korában, hogy menekülj a nőktől és a püspököktől, ugye ez a két veszélyes dolog, ami tönkre tudja tenni a te szép nyugodt szerzetes életedet. Tehát, hogy ott van a szerzetes, és az, hogy ő extrém módon kiszolgáltatja magát az Istennek, és egyetlen dologba tud kapaszkodni, a saját emlékezetébe, amiben ott van az Isten igéje, ami működik. Mert hogy könyv sincs, iszonyú drága dolog a könyv. Hát a pergameneket csak a gazdag emberek tudják megfizetni. A belépő a sivatagi életbe az volt, tehát azt engedték remetének, aki tudta fejből a 150 Zsoltárt és a 4 evangéliumot. Ez volt a minimum. Mert hogy enélkül megőrülsz, nem tudsz mit csinálni. És úgy rendezték be az életüket, hogy az amennyire lehet, tele legyen az Isten igéjével. Picit furcsán hangzik ez, de hogy valamennyire hittek a valós jelenlétben, az igében való valós jelenlétben, és ezt értsétek jól. Tehát, hogy az eukarisztia az egy kitüntetett ünneplése Jézus köztünk való jelenlétének, de hogy ők úgy éltek és úgy imádkoztak, hogy az imádság, az istenes élet az nagyon-nagyon a Szentíráshoz kapcsolódott, méghozzá annak a memorizált és felidézett formájához. Ez új életforma volt viszonylag a kereszténységen belül, és ők nagyon hittek abban, hogy mindent, akármit teszek, hogyha azt nem tudom az írásokból igazolni, hogyha annak nincs alapja a Szentírás tanításában, vagy Jézus csodáiban, tetteiben, akkor azon változtatni kell, az nem oké. Hogy itt már mindjárt látszik az, hogy az egész Lectio Divina hagyományának valahol a célja, az egy evangéliumi életforma kialakítása. Tehát soha nem valami elmélet, vagy valami szubjektív, egyéni jó érzés, vagy szép gondolat, hanem csak akkor van értelme belenézni az Isten igének a tükrébe, hogyha kész vagyok az életemet a szerint alakítani. És ennek majd látni fogjuk, a gyümölcse tud lenni a szentírások szerinti élet. Csak zárójelben nagyon tetszett, egy olasz kolostorban voltam, ahol ugye, ha jártatok már monostorokban, általában a vendégházban van egy ilyen brosúra, hogy mikor van a imaóra, meg hol hagyjad a kulcsot, meg ne etesd a macskákat, mondjuk nálunk ez is benne van. És ebben a brosúrában az volt, hogy ha bármi olyasmivel találkozol itt léted alatt, ami számodra nehéz, amiben te sérülsz, ami téged elszomorít, akkor kérjük, hogy ezt jelezd a vendégpáternek, és arra is kérünk, hogyha lehet, akkor valahonnan a Szentírásból támaszd alá, hogy ez így nincs rendben. Hogy ez is nagyon tetszett, hogy ez így elég bevállalós ez a dolog. Ugye ez az alapelv, hogy mindent az írásokból igazolni, és az életüket úgy rendezték be, hogy a legtöbb szerzetes szombat éjszaka elment egy hosszú Isten tiszteletre, egy eukarisztiára, amiben volt sok zsoltárimádság és végül hajnali eukarisztia. Tehát ez volt a kitüntetett pontja az igével való találkozásnak, és ez szerintem ma is nagyon fontos, hogy valahol maga a vasárnapi szentmiség olvasmány rendje az egyfajta Lectio Divina, a II. Vatikáni zsinat után úgy állították össze ezeket az olvasmányokat, hogy általában az Ószövetségi olvasmány és az evangélium, ezek így képszerűen jelzik, hogy beteljesíti Krisztus az írásokat. De azt is szoktam mondani, hogy a szentmisének sok ünnepi pillanata van. Számomra az egyik ünnepi pillanata a szentmisének, amikor a mise után a hívek elkezdenek beszélgetni a téren arról, ami történt. Az evangéliumról elkezdenek beszélgetni, mert hogy akkor látszik, hogy az ige megérkezett az életükbe. Tehát, hogy ez az első pont, utána, amit ugye maguk ezek a szerzetes atyák láttak, hogy hát folyamatosan nem tud az értelmünk az Isten igéjével lenni, de hogy akkor legalább időnként nézzünk bele ebbe a tükörbe, vagy merüljünk bele ebbe az Isten erejének a köztünk valóságába. És ez az egyik ilyen legismertebb szerzetesi történet, ugye a Nagy Szent Antal, a szerzetesek atya, hogy ő ott ül, ugye egyedül van a cellájában, és sötét gondolatai vannak, hogyan fogok üdvözülni, mit tegyek, hogy üdvözüljek, és akkor van egy látomása, megpillant egy kis embert, aki ugyanolyan, mint ő, ül és dolgozik, aztán felkel és imádkozik, majd ismét leül és kötelet font, csak ha azonban újból felállt imádkozni, az a valaki az Úr angyala volt, akit azért küldött, hogy Antalt helyre tegye és biztos útra vezesse, és hallotta, hogy az angyal azt mondta, így tegyél és üdvözülni fogsz. Amikor ezt meghallotta, öröm és bátorság töltötte el, így tett tehát és üdvözült. Milyen egyszerű ez a vége. Tehát, hogy Lectio Divina egy olyan segítség, hogy nem tudunk egész nap az Isten igével lenni, de hogyha rendszeresen szánunk arra időt, hogy ezt a meghitt találkozást, erre esélyt adjunk az Istennek az igében, akkor az segít abban, hogy az üdvösség útján maradjunk. Tehát ez volt a másik dolog, amit az atyák tettek, hogy kétkezi munkájukat megszakították, zsoltárokkal, rövid ilyen röpp imákkal, és a harmadik, ami talán tényleg a Lectio Divinának a forrása, gyökere, hogy próbálták memorizálni ezeket az igéket, és miközben dolgoztak, ezekkel az igékkel imádkoztak. És próbálták ízlelni, hogy mi van bennük, hogyan találkozik az ő életük ezzel az igével. És itt van egy történet, hogy két szerzetes meglátogat egy harmadikat, Achillász abbát, és azt mondja a történet, és hallottuk, amint ezen a mondaton elmélkedett, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba. És hosszú ideig elgondolkozott ezen az igén. Most ez olyan, mint a, anyukám mondta gyerekkoromban, hogy, de magadba beszélsz, csak kihallatszik. Tehát, hogy, az atya ugye hallották kívülről, hogy ő imádkozik belül, gondolkodik, de hát nem gondolkodott, hanem mondogatta magában ezt a mondatot. Kezdjék el, hogy kezdjétek el mondogatni ezt a mondatot, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba. És hogy mi történik, ha mondjuk 5 percig mondom ezt a mondatot. És hogy nyilván elindulok egy úton magamban, hogy én vagyok Jákob, mi az Egyiptom? Egyiptom nagyon sok minden, a szolgaság háza, Egyiptom a föld, ahol az Isten csodái megmutatkoznak, Egyiptom, ahova Jézus elmenekül, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba, én vagyok Jákob, mitől félek, mi számomra Egyiptom, stb. És már ott vagyok a történetben benne. Tehát ez volt az atyáknak valahogyan a közelítése, a módszere, és a történet további része az az, hogy végül is ez az atya egy nagy megkülönböztetéssel, bár egy ilyen nehéz lelki állapotban van, nem erről beszél azoknak, akik hozzá mentek, hanem valami teljesen egyszerű kétkezi munkát illető dologról, amin ők nagyot épülnek, hogy hát ők kihallgatták, hogy igazából ő a lelkében hol tart, és hogy milyen alázatos, hogy nem arról beszélt, hogy hú, gyerekek, a lelki küzdelem meg az Egyiptom, hanem ezt így szépen elhallgatta előlük. Hogyha nagyon ugye az elméletét nézzük, hogy hogyan nyúltak a szöveghez, és ez a Lectio Divinában is nagyon fontos, hogy ugye nem exegézis. A Lectio Divina az nem az, hogy a végén fölállunk, és akkor megértettem a kommentárból, hogy az aorisztos vagy a perfektum van ott a szövegben, és akkor az most akkor mit jelent, hanem ők nagyon hitték, hogy amit Pál ír, hogy minden, amit megírtak, azt a mi okulásunkra, a mi üdvösségünkre írták. És hogy igazából a legfontosabb, hogy az ige, az a benne működő Isten ereje találkozzon az én életemmel. Hogy itt a két idézet közül először a másodikat nézzük, ez egy rövid kommentár egy Zsoltár részlethez, a 4. századi szerzetestől, aki azt mondja, ugye a Zsoltár az azt mondja, hogy aki visszafordítja a tengert, és azt mondja a szerzetes, hogy nem azt mondta, hogy visszafordította, hanem hogy visszafordítja. Itt van egy betű szerinti dolog, tehát észrevette, hogy nem múlt időben van, hanem jelen időben, mert mindez a történet szerint megtörtént egyszer Júdea földjén, tehát ott van a kivonulási történet, az értelem szerint azonban mindörökké történik, amennyiben Isten a tanítás által az erény és a tudás területére viszi át a tomboló tenger sós hullámaitól hányattatott, és a mindenféle széltől ide-oda hajtott lelkeket. Tehát ami egyszer megtörtént, és le van írva a Bibliában, az örökké történik. Azt az Isten örökké csinálja, műveli, és hogy bele tudjunk lépni ebbe az erőtérbe, ahhoz az kell, hogy azt higgyük, hogy rólunk van szó, és hogy minden, ami benne van, és ezt nagyon hitték, hogy minden egyes betű, minden egyes részlet, az fontos. Azt észre kell venni. És ebből a hozzáállásból született ez a kicsit vicces sivatagi atya mondás, amit egy Poimén nevű nagy szent szerzetes mondott: ha nem Nabuzárdán a főszakács jött volna, nem égett volna le az Úr temploma. Ez azt jelenti, ha a lélek nem ernyett volna el a falánkságban, az értelem nem esett volna el az ellenséggel folytatott küzdelemben. Micsoda ez az egész? Hát az, hogy a Septuagintát használták ugye a sivatagi atyák, tehát a görög biblia fordítást, és ott benéztek valamit ezek a jó rabbik, és a testőrség parancsnoka helyett ugye ezt fordították bele, hogy a főszakács. És a sivatagi atya az úgy volt vele, mint ahogy mi is, ha fordításban használjuk a Szentírást, hogy fogok én vitatkozni az Isten igéjével. Hát az van benne, hogy főszakács, ebből főzünk. Ez az ige, ez nekem valamit jelent. Tehát olvasom azt, hogy eljött, tehát és komolyan, eljönnek az asszírok, és egy szakács a főnökük. És ez a sereg legyőzi Jeruzsálemet, lerombolja a templomot. Most erre varj gombot. És akkor azt mondták, hogy jó, hát vegyük komolyan. Szakács. Akkor kaja. Akkor hát itt a sivatagban azt mindenki tudja, hogy a legelső küzdelme a szerzetesnek, hogy megtanuljon böjtölni. Tehát az önfegyelem. Méghozzá az önfenntartáshoz hozzátartozó étel szintjén. És akkor van egy folyamat, aminek az az eleje, hogy jön a kaja felelős, és az a vége, hogy a legszentebb dolog, a legnagyobb dolog, amiben bízik Izrael, az tönkre megy. És akkor hát ez rólunk szól, az életünkről. Arról szól, hogyha össze-vissza zabálok, akkor nem fog tudni imádkozni. Sőt, előbb-utóbb az egész szerzetesi elköteleződésem ki fog lugozódni az aljától kezdve. Tehát ez volt a módszer, csak azért, hogy nagyon extrém számunkra, de úgy voltak vele, hogy igazából mindent szabad, mert hogy ezen múlik. Tehát nem tudok elmenni megkérdezni a püspököt Alexandriába, hogy most ez miről szól. Nekem kell ezt megérteni, és addig vagyok az igével, amíg valami használhatót, az üdvösségemre szólót nem tudok kinyerni belőle.